Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 489. dicséretünk első és második versének éneklésével kezdjük. A 489. dicséretünk első és második versét énekeljük. Örök élet reggele. Foglalva a helyünket, a 125. Zsoltárunkat keressük ki, testvéreim, és mind a négy versével énekeljük ezt a Zsoltárunkat, amely bibliaolvasó kalauzunk szerint a heti Zsoltárunk is, így figyeljünk most a szövegére. Akik bíznak az Úr Istenben.
Jelen van a jó szívűekkel, de ha hitleneket és ösvényüket elhagyja a gonosz tévőkkel, ő híveinek békességet ad csendességet.
Gyertek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség most és mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és kísérjük figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 37. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk, amelyek kérdések a 10 parancsolat magyarázatai, és a 10 parancsolaton belül is a 3. parancsolathoz kapcsolódnak. A 3. parancsolat eképpen szól: az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába nevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Esküdhetik-e valaki keresztjén módon is az Isten nevére? Igenis, ha ezt alattvalóitól a világi felsőbbség, vagy valamilyen szükség követeli, hogy így tartsuk fent és biztosítsuk hitelünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten igéjén alapszik, és ezért azt Istennek szentjei, mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is. Szabad-e a szentekre, vagy más teremtményre esküdni? Nem szabad, mert az igazi esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója, tegyen tanulságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illet meg egyetlen teremtményt sem. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom az Új Szövetségből, Júdás leveléből. Júdás levele eképpen hangzik: Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és a Jézus Krisztus megtartott. Irgalom, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére.
Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük lévő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten felségét és káromolják a mennyei hatalmasságokat. Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet mondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testéért, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek viszont káromolnak mindent, azt is, amit nem ismernek, amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Jaj nekik, mert Kain útján indultak el, pénzért Bálám tevékenységére adták a fejüket, és Kóré lázadása szerint vesznek el. Ezek szennyfoltok szeretett vendégségeiteken, akik szemérmetlenül veletek lakmároznak és hízlalják magukat. Olyanok, mint a szél sodorta, víz nélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestül kiszakítva kétszer halnak meg. Mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygócsillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. Ezekről is profétált Énók, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt. Íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen szent lélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a szent lélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket, kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mind örökké. Amen. Boldogok, akik nem csak hallják, hanem megértik és szívükbe fogadják Isten élő igéjét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért az igéért. Mi is szeretnénk azokhoz csatlakozni, akik téged dicsőítenek. Mennyei édesatyánk, úgy, ahogyan az kedves te előtted. Tudjuk, hogy nem jöhetünk eléd bűneink és szentségtelen életünk miatt, s ha azoktól meg nem tisztulunk, ami dicsőítésünk is csak káromlás a te neved fölött. Ezért kérünk téged arra, hogy tisztogass meg bennünket, és mutass rá a mi életünknek minden olyan szennyére, bűnére, amelyek előtted utálatosak, és amelyek megakadályozzák azt, hogy a mi életünk téged dicsőítsen. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust érettünk. aki által van nekünk bűnbocsánatunk, és aki által van menetelünk a te szent színed elé. Ő általa és ő érette jövünk most is, és ő vele együtt, és kérjük a te irgalmas szeretetedet, nyilváníts meg közöttünk a te ígéd által jelenlétedet. Adjad, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetedet, szavadat, és könyörüljél meg rajtunk, törd meg a mi szívünket, nyisd meg a mi lelkünket, hogy befogadhassuk azt, amit nekünk most elmondasz. Légy így irgalmaddal és kegyelmeddel közöttünk, te, aki mindenható, örök és igaz Isten vagy, te, aki jó pásztor vagy, aki csodálatos orvos vagy, te, aki ismered nem csak a mi bűneinket, hanem a mi szükségeinket is. Kérünk a te szavad által, töltsd be a mi szívünket, hozzá békességet, ha békességre van szükségünk, vagy ébresz bennünk nyugtalanságot, ha barátságot kötöttünk volna bűneinkkel. Egyedül te vagy az, aki hatalmasabb vagy a mi szívünknél, és mindezt el tudod végezni. Te előtted állunk, s téged hívunk segítségül, Urunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és folytatva könyörgésünket a 234. dicséretünk második versét énekeljük. A 234. dicséretünk második verse így kezdődik: Jer világosság, ragyogj fel nékünk. Testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom, Júdás leveléből. Júdás levelének a 20. és 21. versét, ahol ezeket találjuk megírva. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Kedves testvéreim, akik talán most először hallották életükben Júdás levelét, de akik olvasták ezt a levelet ezen a héten, azok bizonyára érezték, vagy érzik, hogy ez a levél egy égető szükségben íródott levél. Rögtön a bevezetéskor föltárul előttünk az, Júdás az író elmondja ezt, hogy valami másról, ami közös üdvösségünkről akart ő írni azoknak, akik a levél címzettjei, de azt félretéve valami miatt, ami bizonyára egy hozzá eljutott hír volt, most mégis ezt a levelet írja meg ezzel az üzenettel. És mivel a levélnek a nyitása már fölkelti bennünk a kíváncsiságot, hogy vajon mi lehet az a fontos dolog, ami a mi üdvösségünknél is fontosabb, hiszen Júdás ezt félretett, és azt mondom, most ezzel a problémával fogunk foglalkozni, ezért tovább kell, hogy olvassuk ezt a levelet, és valahogy meg kell értsük, hogy mi volt az a szituáció, helyzet, ami Júdást erre ösztönözte. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Júdás ezt a levelet nem egy embernek írta, valakinek konkrétan, hanem egy közösségnek írta, vagy szabad úgy is értelmeznünk ezt, hogy közösségeknek. Itt tehát, amikor égető szükségről és problémáról beszélünk, akkor nem azt fogjuk majd találni, hogy valakinek megfájdult a lába, és most Júdás megírja, hogy milyen balzsamot vagy kenőcsöt tegyen oda arra a sebre, vagy arra a fájó részre. Most nem azzal fogunk itt találkozni feltehetőleg, hogy valaki gyászba esett, és Júdás ír neki néhány vigasztaló szót, hanem valami olyan dologról fogunk olvasni, ami egy közösséget fenyeget és veszélyeztet. És ami miatt most félre kell tenni minden egyebet, és meg kell írni ezt a levelet. Mi ez a szükség, és mi ez a probléma? Hát kiderül előttünk az, tovább olvasva a levelet, hogy így olvasuk a negyedik versben, mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Úgy lehetne ezt a hosszú mondatot, ezt az okot, amit maga Júdás megfogalmaz, lerövidíteni, hogy Júdás azt mondja az olvasóknak, hogy belopóztak közétek tévtanítók és tévtanítások. Tévtanítók és tévtanítások. És azt mondja Júdás, hogy ugyan amíg közös üdvösségünkről akartam nektek írni, de most mégis félreteszem azt a témát, és ezzel foglalkozom, mert ami közöttetek és veletek történik, az mindenek elé való most ebben a pillanatban. Tévtanítók és tévtanítások jelentek meg közöttetek, és Júdás azt is leírja, hogy mindez úgy történt, hogy belopóztak közétek, azaz alattomos dolgok, rejtett dolgok vannak ott közöttetek, ami benneteket fenyeget, ami rátok nézve halálos veszedelem. És ezért itt és most orvosolni kell. Hát megdöbbenünk ezen a dolgon, mert azt gondolnánk, hogy a közös üdvösségnél nincs semmi, ami fontosabb lehet egy keresztény gyülekezet számára. És most mégis Júdás húzza a vészharangot, csönget, és azt mondja, egy másik témával kell nekünk foglalkoznunk. E köré kell most a figyelmeteket oda vonnom, mert alattomos, titokzatos, rejtett dolgok mennek közöttetek végbe. Emberek jelentek meg közöttetek, akik tévtanítók, tévtanításokat szólnak közöttetek, és ez azt jelenti, hogy elfordítanak benneteket, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, amikor a ma égető szükségeiről beszélünk, hogy mi volna az, amit a keresztény egyházba, egy gyülekezetbe félre kellene tenni egy ügyért, akkor sok mindent felsorolhatnánk, hogy milyen ügyek lennének, amiért az igét is, az éneket is, minden egyebet félre lehetne tenni. De talán a legkevésbé kerülne elénk az, hogy vannak ma is tévtanítások. Mert nekem sokszor az az érzetem, hogy ma már nincsenek tévtanítások. Nincsenek tévtanítók és nincsenek tévtanítások, mert senki nem foglalkozik velük. Mindenkinek igaza van. Nem egy ilyen korban élünk? Nem olyan korban élünk, hogyha valaki csak egy morzsányi igazságot is mond a mondókájában, mindjárt hitelesítve van. És mindjárt az a véleményünk, hogy hát nem lehet tévtanító, mert hát azért hát Jézus nevét megemlítette. Nem. nem tagadja, hogy Jézus meghalt a kereszten, hát nem lehet tévtanító. Sokszor az az érzetem, testvéreim, hogy mintha nem lennének tévtanítások, mert úgy látszik, hogy nem szól soha senki tévtanítások vagy tévtanítók ellen. Pedig vannak. Pedig vannak, és szeretném a szívetekre helyezni, hogy tévtanítók és tévtanítások mindig vannak. Csak nem véletlen az, ahogy a Júdás erről a kérdésről ír. Azt mondja, belopóztak közétek. Úgy lopóztak be, mint a tolvaj a házba. Ő neki nem az a célja, hogy észrevegyék. Azért lopóckodik. Titokba jön be, hogy föl se tűnjön, hogy ott van, hogy ott járt. És a tévtanítók és a tévtanítások minden időbe így jöttek és jönnek a keresztények közé. Lopóckodva. Senki nem fog zászlót lengetni, hogy én tévtanító vagyok. És egyetlen egy tanítás sem lesz soha fölcímkézve azzal, hogy ez tévtanítás. És nézzétek meg ma a jogok világába, ahol mindenkinek joga van mondani, képviselni bármit, a jogok világába már nem szabad senkit megbélyegezni. Már lassan egy tanításról sem lehet azt mondani, hogy az félrevezető, hogy az hamis, hogy az bibliátlan. Hadd kérdezzem meg, hogy az utóbbi években hallottak valakiről a testvérek, akiről azt mondták, hogy tévtanító? Hallottunk olyat, hogy valamire azt mondták, tévtanítás? Nem halljuk, mintha eltűnt volna ez a fogalom. Nem azért, mert eltűnt a tévtanítás, testvérek, hanem azért, mert úgy lopódzik be a kereszténységbe a tévtanítás, hogy senki nem ismeri föl. Senki nem ismeri föl. Júdás idejében ez egy olyan dolog volt, egy olyan fölismerés volt, ami Júdáshoz eljutott, hogy ő azt mondta, most kell erre reagálni. Most, itt melegibe. És akkor még Júdás nem tudta, amit tudunk az egyház történetéből, hogy az a tévtanítás, ami ott akkor elkezdte felütni a fejét, később, mivel a keresztények nem voltak elég éberek, a kereszténységnek egy nagyon nagy részét megmétlejezte, tönkretette. Júdás olyan fontos problémának látja a tévtanítás problémáját, hogy félretesz mindent. És én hadd kérjelek benneteket arra, hogy legyetek éberek. És ha tévtanítással találkoztok, akkor ne legyetek engedékenyek. Ne legyetek engedékenyek. Ha valami gyanússá válik, akkor legyetek éberek, és ne legyetek nagyvonalúak. Ne gondoljátok azt, hogyha valakinek a mondókájában egy cseppnyi igazság is van, hogy attól az egész gondolatrendszer, amit elétek tár, igaz. Júdás tanítja ezt a közösséget, mondhatnánk a mai szóval így, hogy igényessé akarja őket tenni, hogy ne fogadjatok be mindent, hanem vizsgáljátok meg a dolgokat. Pál apostol is tanítja ezt a leveleibe. Mindent megvizsgáljatok. És csak ami hasznos, ami Krisztustól nem szakít el benneteket, azt vegyétek be az életetekbe, azt építsétek oda a gondolkozásotokba, és aszerint éljetek. No, következő kérdésünk, hogyha már értjük, hogy a tévtanítás mégsem játék, és tudjuk megértve azt, hogy alattomosan terjed, akkor az a következő kérdésünk, hogy mi is volt az a tévtan, ami oda belopódzott ezekbe a gyülekezetekbe. És hogy az előbbieket megértsék a testvérek, idézem, mert maga az apostol írja le nekünk ezt a tévtant, azt mondja, ami Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják. Ez volt a tévtannak a lényege, a magva. És lássák meg a testvérek, hogy ez a tévtanítás egy bibliai fontos fogalom körül keletkezett. Ez pedig a kegyelem volt. Az Ószövetséget követően Jézus Krisztus megjelenése az maga a kegyelem. Azt mondták, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Amikor ebben az időben valaki ezt a szót használta, hogy kegyelem, az egyértelmű jele volt annak, hogy Jézus Krisztus követője. Tehát egy jó fogalom az, ami köré most mégis hamis tanítás társul. Azt mondja, Isten kegyelmét kicsapongásra használják. Magyarán azt a jó fogalmat, az eredeti jó fogalmat hamis módon értelmezték a tévtanítók. Egy használatban lévő, tiszta, igaz fogalmat elkezdtek csendesen félremagyarázni. És amikor azt értelmezték, akkor valami olyan eredményre jutottak, amire azt mondja Júdás, hogy kicsapongás. És remélem mindannyian érezzük ezt a két ellentétes fogalmat egymás, mert ott van a kegyelem, ami nagyon pozitív, ami nagyon kívánatos. És ott van a kicsapongás, amely szó minden időben valami olyasmit jelent minden ember számára, ami negatív. Hogy lehet ebből a pozitív dologból egy ilyen életvitelre jutni, hogy kicsapongóvá válik az ember? Egy jó fogalom, és a jó fogalomból következően egy rossz magyarázat. Mi volt ez? Hogy lett ebből a jó fogalomból egy ilyen rossz életvitelre buzdító tanítás? Amit meg kellett fékezni, amire azt kellett mondani, hogy állj! A kegyelem, az Isten üdvözítő kegyelme, Jézus Krisztus, a Biblia szerint szabadító. Így is nevezték őt, szabadító. És a kegyelem, Jézus Krisztus, az embert szabaddá teszi. Az embert egyedül Jézus Krisztus teszi szabaddá. Ezek a tévtanítók ezt nem tagadták. És azt mondták az embereknek, hogy ha ti szabadok akartok lenni valóban, akkor jöjjetek Jézus Krisztushoz. Ő a szabadító. És eddig egyetértés volt. De mi következett ebből? A tévtanítók számára az következett ebből, hogy mivel téged a szabadító, ami dicsőséges feltámadott Jézus Krisztusunk megszabadított, ezért te innentől kezdve szabad vagy, és azt csinálsz, amit akarsz. A bűnbocsánattal, amit Jézus neked megszerzett, megkaptad az örökös tagságot a mennyben. És innentől kezdve, mivel Jézus Krisztusért üdvözülsz, azt csinálsz, amit akarsz. És ezek a tévtanítók egyre több keresztjént vittek bele egyfajta hedonista életmódba. Abba, hogy érezd és élvezd az életet. Te már szabad vagy. A bűntől Jézus megszabadított. Az örök életre megvan a belépőkártyád. Nem veszíted el. Használd ki az életet, ami itt áll előtted. És élj úgy, ahogy ezt jónak látod. Talán mondanom sem kell, testvérek, hogy ennek a tanításnak a népszerűsége rohamosan növekedett. Egyre több keresztjén kezdte így gondolni, hogy hát a kegyelemben megszabadultam a bűntől, a kárhozattól. Hát nem mondjuk az életre azt, hogy rossz. Ne ítéljük már az élet dolgait. Hát az Isten adott nekünk 60-70 esztendőt itt a földön, használjuk ki. És amikor Júdáshoz elmennek ezek a hírek, akkor ő már így kell, hogy fogalmazzon, hogy ti kicsapongó életet éltek. Ez a szabadság értelmezés a ti életeteket, életviteleteket olyanná teszi, hogy nem tudok rá mást mondani, csak azt, hogy kicsapongó élet. Hát a mi kultúránkban, főleg itt a városban ez a kicsapongó élet, ez már nem annyira ismert, városi emberet nem nem látja ezt annyira, de azért, ha vidékre lemegyünk és megkérdezzük az embereket, hogy mit gondolunk a kicsapongó életről, akkor abba biztos, hogy benne lesz a kocsma. A kocsma, az ivás, a részegség, a dajdajozás, és még sok minden egyéb. Keresztjének, akik gyülekezetbe jártak, gyülekezeti tagok voltak, ilyen életet kezdtek élni, és tették mindezt szabadon. Ugye érezzük, testvérek, ennek a tévtanításnak a veszélyét. És ugye érezzük azt, hogy az igazi veszélye abban rejlett, hogy erre nagyon sok ember vevő volt. Nagyon sok megtért keresztjén erre vevő volt. Élhetem tovább az életemet? Úgy, ahogy eddig? Nem kell megfékezni magamat? Persze, hogy vevő rá az ember. Minden időben vevő rá az ember. És minden ember vevő rá. Csak hogy a probléma az, hogy a kegyelem és a kegyelem szabadsága a Szentírás alapján nem ezt jelenti. Mert a kegyelem Jézus Krisztus valóban szabaddá tesz. De mire tesz szabaddá a kegyelem? Arra, hogy élj a saját kényed kedved szerint? Nem, testvérek. A kegyelem azt jelenti, hogy Isten leveszi rólunk a bűn kényszer zubbonyát, ami bennünket megkötöz, és fölszabadít bennünket arra, hogy őneki éljünk. Szabadon. Őneki éljünk. Testvérek, az ember, aki nem nyert még Jézus Krisztus által szabadságot, akinek nincsen bűnbocsánata, az az ember nem tud Istennek élni, és nem tud semmit tenni az Isten dicsőségére. De akik bűnbocsánatot kaptak, akiket már többé nem a bűn irányít, mert Jézus megszabadította őket ebből, pontosan ezt jelenti, hogy a bűn kényszer zubbonyát, azt a kényszert, hogy nem tudok másként cselekedni, így kell beszélnem, így kell gondolkodnom. Ez alól föloldott bennünket Jézus Krisztus. És mire oldott föl? Arra, hogy ezután szabadon szolgáljuk őt. A kegyelem által hozott és nyert szabadság, testvérek, a Bibliában azt jelenti, hogy az ember szabadon szolgálja Istent. Szívéből és lelkéből. Nem kényszerből. Rajta még nem volt kényszer zubbony, de láttam már ilyet közelről, és ha valakit abba belekötnek, az nem egy jó érzés. Bizonyára jó érzés levetni azt. Jézus leoldja rólunk, testvérek, azt, amit senki más nem tud leoldani rólunk. És ezért a megszabadított ember hálás Istennek és Jézus Krisztusnak, és mi szabadon szolgáljuk őt. Mi nem azért jövünk, mert ide kell jönni, hanem azért jövünk, amit mondott valaki a napokban nekem, hogy úgy várjuk a vasárnapot. Hogy találkozzunk Isten igényével, hogy találkozzunk a testvérekkel, hogy énekeljünk, hogy dicsőítsük az Urat. Mi szabadok vagyunk erre. Nem órarendi pont, amit meg kell csinálni, mert harangoztak. És az, hogy kinyitjuk a Szentírást, hogy összetesszük a kezünket, nem kényszer többé, hanem szívünkből jövő hála Istennek, azért, mert ő megszabadított bennünket. A kegyelem erre szabadít föl, nem pedig arra, hogy mindent a saját kényünk, kedvünk szerint csináljunk. Júdás ezért ír, mert érzi, megtudta, hogy ott azt a gyülekezetet igaz, tiszta fogalmakkal operálva belopódzott emberek elkezdték félrevezetni. Használják azt az eszköztárat, amit használtak az apostolok is a beszédükben, azokat a fogalmakat, de ami ebből kijön, az már hamis és tisztátalan. És erre azt mondja Júdás, mindent félreteszek. Mielőtt még sokan belesodródnának ebbe, mielőtt még azt gondolnák az emberek, hogy elmegy ez a tanítás, Azelőtt mindent félreteszek, és azonnal megírom ezt a levelet. Szükségesnek láttam, hogy félretegyem azt a témát, és erről írjak nektek.
Júdás beszél a tévtanítók sorsáról. Ami a Biblia szerint a tévtanítók sorsa, és azt mondja, ez a sorsa veszedelem. El fognak veszni, és elvesznek velük együtt azok is, akik követőiké lesznek. És nem kert el Júdás, azt mondja, azért tévtanítók, mert nincsen bennük a Szentlélek. Azaz nincsen személyes közösségük Istennel. Megtanultak dolgokat, fogalmakat, beszédet, retorikát, de egy dolog hiányzik az életükből, az Istennel való személyes kapcsolat. És ezért aki nekik enged, aki az ő nyomukban jár, velük együtt fog elveszni. De ennek a levélnek, noha ezt teszi ki a nagyobbik részét, ennek a rövidke levélnek, hogy Júdás mint egy riasztásként, emlékeztetőként föltárja a hamis tanítók sorsát, mégis ott a levél 20. 21. versében van az igazi csattanója. Az, amit Júdás most oda akar helyezni az olvasók szívére. Ti azonban szeretteim, ezt csinálják ők, leírhatjuk, megjegyzem, ide tárom elétek, ahogy elvesztek az elődök, úgy fognak ők is elveszni, de ti, akiknek írom ezt a levelet, ti épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Ennek a mondatnak a fő üzenete az, hogy tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. Nektek azt írom, akiket elkezdtek félrevezetni, és akik talán szimpatizáltok is ezekkel a dolgokkal, hogy ti tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. Testvérek, a legtöbbször a hívő emberek is úgy gondolkoznak, hogy az Isten szeretete az megtartó szeretet, az megtart bennünket, és nekünk nem kell ezért semmit tenni. De most hadd mondjam nektek azt, hogy Júdás levele egy kicsit ébrezget bennünket. Mert mit mond itt Júdás az övéinek? Hogy ti tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Nem úgy szokott ez lenni, hogy csináljuk az életünk dolgait, és azt mondjuk, hát az Isten szeretete majd mindent elsimogat. Ó, hát nagy az Isten szeretete. Majd ő megtart. Majd utánam nyúl. Majd fölemel. Majd jelez az Isten, ha rossz úton járok. Júdás nem ezt mondja, hogy hát menjetek csak a dolgotokon tovább, fogadjátok be ezeket a tanítókat és tanításokat. Az Isten szeretete majd úgy is összegyűjt benneteket. Nem ezt mondja Júdás, hanem mit tanít ezeknek az olvasóknak? Azt mondja nekik, hogy tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. És hogy ezt megértsük, hogy ez mit jelent, ennek a magyarázatát szolgálja ennek a mondatnak az első két felszólítása. Hogy maradhat meg valaki az Isten szeretetében? Azt mondja először is, hogy épüljetek szentséges hitetekben. Épüljetek a ti szentséges hitetekben. Az, amikor ti hívőkké lettetek, és hallottátok a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, örömhírt, hogy van bűnbocsánat, de csak ő általa, akkor ti üdvösséges, szent hitet kaptatok. És azt mondja az apostol, ebből ne térjetek ki, hanem épüljetek ebben az üdvösséges hitben. Hol nyugszik és kin nyugszik ez az üdvösséges hit? Ez Jézus Krisztuson nyugszik. Ő benne hittetek, őt kezdtétek el követni. Őróla neveznek benneteket keresztjénnek. Épüljetek ebben a hitben. Mit jelent az, hogy épülni? Mindenki tudja ezt, aki már látott valaha építkezést, azt jelenti, hogy köveket, téglákat, építő elemeket egymáshoz illesztünk. Szép rendben, amelyek egymással összeilleszkednek és összeköttetnek.
Azt mondja, a hitben is így kell épülni. A hit nem egy olyan dolog, hogy egyszer megkaptam, és egy kész épületet kaptam, nincs azzal tovább mit foglalkozni, hinni kell, hanem azt mondja Júdás, hogy épüljetek a ti hitetekben. Illesszetek egymáshoz dolgokat, kössetek össze dolgokat, mert így épülhettek meg a hitben. Kedves testvérek, a hit azt jelenti, hogy Istent, akire mi hitünk rátámaszkodik, Jézus Krisztust, egyre jobban megismerjük. És ezt a mi ismeretünket szépen egymáshoz illesztjük. A hit épülése, a hit növekedése nem más, mint magának Istennek a megismerése. Hát nem az a megismerése, ahogy őt sokan ismerik, hogy hát a jó Isten ott van, menj be. Így sokan ismerik Istent. Hanem annak a mértéknek, annak a, azon mérték szerint való megismerése Istennek, amit ő magáról mondott. Amit ő magáról kijelentett nekünk. Testvérek, a Biblia, a Szentírás, az Isten kijelentése, az ige hirdetés, az ige tanulmányozás nélkül senki nem növekedhet a hitében. Ne álmodozzunk arról, hogy az idő bennünket jobb hívőkké tesz. Sokszor hallani ezt, hogy én már 20 éve megtértem. Attól még nem lesz senki nagyobb hívő. Hogy történik a hitnek az épülése? Istenről ismereteket szerzünk, és ezeket szépen egymáshoz összeillesztjük. Így épül az ember hite. Ha valakinek porosodik a Bibliája a polcon, egy dologba biztos lehet, a hitébe nem épül. Ha valaki nem jött templomba, egy dologba biztos lehet, a hite nem épül. Mert a hitünk azt jelenti, hogy megismerjük Istent úgy, ahogyan ő kijelentette magát nekünk. Erre támaszkodunk. Ebben nyugszunk meg. Azt mondja az apostol, úgy tudjátok megtartani magatokat az Isten szeretetében, hogyha épültök a hitben. És másodszor hozzáteszi, imádkozzatok a Szentlélek által. A Szentlélek nélkül is lehet imádkozni? Lehet imádkozni, testvérek. Hát csomó imádságunk van, ami nem igazán helyes. Néha imádkozunk emberekhez, szentekhez, holtakhoz. Ez a Biblia szerint nem imádság, mi azt mondjuk rá, hogy imádság, hogy imádkoztam egyet, de a Biblia szerint ez nem imádság. Imádság az, ami a Szentlélek által van. És mit mond az apostol? Imádkozzatok a Szentlélek által. Ez azt jelenti, hogy mindazt felismerem, és mindazt kérem, ami Isten előtt kedves és fontos. Azt jelenti, testvérek, hogy nem arról beszélek Istennek, ami nekem nagyon fontos, félretéve azt, hogy ő mit tart számomra hasznosnak. Sokszor ostromoljuk így az Isten. Nekem most fontos ez! Ez Istennek nem fontos. A lélek által imádkozni azt jelenti, hogy megtanuljuk, hogy mi az, ami Isten előtt kedves. Ha nincs Isten ismeretünk, akkor nem tudjuk, hogy Isten előtt mi kedves. Ne imádkozz azért, hogy a te számsorodat kihúzzák a lottón. Mert ez Isten előtt nem kedves. Nem kedves. Mert Isten igéje világosan tanít a hirtelen gazdagságról, és ennek a következményeiről. És ostromolhatod az Istent, hogy végre adjon már neked így szerencsét, hogy kihúzzák az általad megjelölt számokat, ez nem a lélek szerint való imádság. Mondhatod az Istennek, de mit mond az apostol? Imádkozzatok a Szentlélek által. Az az ember tud igazán a Szentlélek által imádkozni, aki Istent egyre jobban megismeri. És értsük meg, hogy ez a két dolog nagyon mélyen összefügg. Nincs olyan, hogy valaki nem nyitja ki a Bibliáját, de nagyon jól tud imádkozni. Mert akkor nem tudja, hogy az Isten előtt mi a kedves, hogy miért kellene könyörögnöm, hogy hogyan kellene azt Isten elé oda tárnom. Oda jön egyszer Jézushoz egy fiatal ember, és Jézushoz imádkozik, magyarán kér Jézustól valamit. Azt kéri tőle, hogy Mester, Mit kell nekem cselekedni, hogy az örök életet elnyerjem? És tudjátok, mi az érdekes? Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus megkedvelte ezt a fiatal embert. Nem tudom, hogy olvassuk egyáltalán még máshol az evangéliumban, hogy Jézus valakit megkedvelt, de ezt megkedvelte Jézus. Miért? Mert egy jó dolgot kérdezett. Isten szerint való dolgot kérdezett. Hogy mit kell cselekednem, hogy az örök életet elnyerjem. Olyan dolgok izgatták, amik az Isten dolgai. Az örök élet izgatta. És Jézus megkedvelte őt, mert jól kérdezett. Tudjuk ebből a történetből, hogy a válasz is megérkezett ez a fiatal emberhez, de a válasz nem boldogította őt. Ott és akkor. Amikor Jézus arról beszélt, hogy az örök életre úgy lehet bemenni, ha mindent elengedsz, amiben most kapaszkodsz, add el minden vagyonodat, oszd szét a szekények között, és kövess engem, akkor azt olvassuk, hogy ez a fiatal ember szomorúan eltávozott. Épülhetett volna a hitében, mert Jézus megmondta neki az igazságot, hogy amíg tele van a kezed azzal, ami földi, ami múlandó, addig nem tudsz az örök életre lépni. De ennek a fiatal embernek ez nem tetszett. Azt olvassuk, hogy ott és akkor megszomorodva ment el Jézustól. Ami jó nekem, az nem biztos, hogy Isten előtt is kedves. Péter és néhány tanítvány, amikor egy samáriai faluban Jézust nem fogadják be, megfordulnak, és azt mondják Jézusnak, akarod, hogy tüzet kérjünk ezekre? Ezek a csirkefogók nem fogadtak be bennünket. Akarod, hogy elpusztuljanak? Ez egy imádság. Jézus nem enged. Lehet, hogy emberileg Péter szerint ez így volna helyes. Pusztuljanak el a te ellenségeid, Jézus! Jézus azt mondja, hogy Péter, hát nem így mennek ezek a dolgok. Nem így mennek az Isten előtt ezek a dolgok. Meg kell még tanulnotok, hogy mit lehet kérni tőlem, hogy mi a tiszta, mi az igaz és mi a helyes. Kedves testvéreink, Jézus Krisztus által a gyülekezet megtért, hívő, hitben járó tagjai szabadok arra, hogy Istennek éljenek minden időben. És akik bűnbocsánatot nyertetek, arra lettetek megszabadítva, hogy Istennek éljetek. Nem arra lettünk megszabadítva, hogy kipróbáljunk mindent az életbe. Nem arra lettünk megszabadítva, hogy mindig csak igeneket mondjunk, és ne kelljen többé nemet mondanunk semmire. Arra lettünk megszabadítva, arra tett bennünket képessé a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy ezentúl Isten dicsőítő életet tudjunk élni. Hogyan történhet ez meg? Úgy, hogyha épülünk a hitünkbe, ha megtanulunk imádkozni, és ha nagyon határozottan elfordulunk mindattól, ami hamisság. Nem tudom, hogyha adnék egy lapot a testvéreknek, és azt mondanám, fogalmazza meg mindenki a hitét, fogalmazzuk meg azt, amit a mi hitünkből legfontosabbnak tartunk. Mi kerülne erre a lapra? És nem tudom, hogy az mennyire volna harmóniába Isten kijelentésével, a Bibliával. Vesél számot magaddal. Néha szoktam házi feladatot adni, hadd adjak most is egy ilyen kis házi feladatot. Vesél számot magaddal. Mit gondolsz te az Istennel való kapcsolatodról? Mit gondolsz Istenről? Írd le egy papírra, és ha jónak látod, hívjál föl, keressél meg, és megbeszéljük. Hogy én, aki azért vagyok itt, hogy tanítsak benneteket, de nem vagyok mindentudó, hogy látom? Igaz az, nem igaz? Üljünk le a Biblia mellé, és kezdjük el megvizsgálni. Megáll, nem áll az, amit Istenről gondolunk? Nem az a kérdés, hogy emberek mit mondanak. Az a kérdés, hogy Isten mit mondott magáról. És még csak nem is az a kérdés, hogy valakire ráüssél egy bélyeget, ez tévtanító. Hanem az az igazi kérdés, hogy tisztában vagy-e azzal, amit hiszel, amire ráhelyezted az életedet. És ha ezzel tisztában vagy, akkor mindig föl fogod ismerni, hogy ki és mi az, ami ettől téged el akar tántorítani. Hadd hívjalak és bátorítsalak benneteket erre. Júdás szavaival, ti azonban szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Amen. A 426. dicséretünket keressük most ki, testvéreim. És a 426. dicséretünknek énekeljük az első és második versét. Az első verse ennek a dicséretnek így kezdődik: már keresztem vára vettem, és érted mindent elhagyok. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz ma bennünket arra, hogy életünket megrontó, kárhozatos, ördögi kísérletek nem nyilvánosan érkeznek közénk és a mi életünkbe, hanem titokba és alattomosan. És te vagy az, aki igazán tudod, hogy hány és hány olyan megtűrt dolog van a mi életünkbe, amely a mostani időnkre nézve halált jelent. Halált a környezetünkre, halált magunkra, halált a családjainkra. Kérünk, hogy segítsél meg bennünket, hogy mindaz, amit az ördög belopott a mi szívünkbe, az igazság leple alatt, hadd lepleződjön le a te igéd által, a te szavad által, és könyörgünk te hozzád azért, hogy szabadíts meg ezektől bennünket. Engedd, hogy a te igazságaidat, téged magadat megismerjünk, és buzdíts föl a mi szívünket arra, hogy teljes szívből, hálából neked tetszően akarjunk élni. Engedd meg nekünk, hogy az igéd igazságai kitisztuljanak előttünk, és azokat egymáshoz illesztve egyre jobban megértsük azt, hogy ki vagy te, akiben mi hiszünk, ki vagy te, akire mi életünk épül. Segítsél ebben meg bennünket, és adjad, hogy szívbéli szomjúsággal hadd tudjuk ígédet tanulmányozni, hadd tudjuk úgy magyarázni, és világosíts meg a te utadat, a te személyedet előttünk. Köszönjük, hogy most ezt különösen is a szívünkre helyezed, hogy oltalmazzál és védjél bennünket, mint gyülekezetet is. Cselekedjél hatalmasan közöttünk, s adjad, hogy amikor összejövünk, a te személyedet csodálhassuk újra és újra, hogy a mi imádatunk, dicsőítésünk, énekünk, imádságunk kedves lehessen te előtted. Így szentelj meg bennünket, s vonjál magadhoz egyre közelebb. Különösen is azokért kérünk, akik távol vannak tőled, hogy beszélj az ő szívükre evangéliumod által, s kérünk azokért is, akik eltávolodtak tőled, a hitető beszédre, tanításra hallgatván, hogy hozd vissza őket magadhoz, és adjad, hogy lehessünk a te személyednek igaz képviselői ezen a helyen, beszédben és cselekedetben egyaránt. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és hisszük, hogy ígéretedhez mérten megőrzöd a mi életünket, és a benned hívőket üdvözíted. Légy ezért áldott, Urunk. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, visszatérve az ige üzenetéhez, erősítsük szívünket, lelkünket, hitünket a már megkezdett 426. dicséretünk 3. és 4. verseinek éneklésével. A 426. dicséretünk 3. verse így kezdődik: Lelkem, teljes üdv a részed!